is, hiszen egy kiállításról tudósítunk az alkotások látványa nélkül, ami szinte lehetetlen. Surányi András filmrendezővel e kiállítás ürügyén a gyermekek félelmeiről, szorongásairól, elhagyatottságáról beszélgetünk majd. Kedden 13:30-kor hallgassanak minket. Mi várjuk Önöket.
Felnőjünk. Egy műsor felnőtteknek, hogy a gyerekek felnőhessenek. A műsor támogatja a Nemzeti Kulturális Alap, a Magyar Kultúra Védelme. Közlekedési hírek.
Információink szerint nem kell különösebb fennakadástól tartani a Szentendrei úton, jól járható az Árpád-híd mindkét irányban. A Róbert Károly körút a híd irányában zsúfolt, a vidábban felé erős forgalomra számítsanak. A Váci úton a Róbert Károly körúti felüljáron befelé és kifelé is tempósan lehet közlekedni. Az állami autópályaügyelettől tudjuk, hogy rövidesen befejeződik a baleset vizsgálata az M3-as 213-as kilométerénél Nyíregyháza felé, bár most is csak a leállósáv járható. Az M0-as autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán a 13-as kilométernél javítják a dilatációt. A külső sávot zárták le, most nincs torlódás, nagyobb tempóvesztés nélkül tudnak tovább haladni. Autópályáink bevezető szakaszán erős a forgalom, balesetről azonban nem érkezett hír.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra, újabb történelmi csúcsot dönthet az üzemanyagok ára, a gázolajért 4, a 95-ös benzinért, ezúttal 2 forinttal kell többet fizetni a hét közepétől. Összesen 1000 milliárd forintot takarítana meg az állam kiadásaiból az SZDSZ a következő években. Kóka János pártelnök ismét az egykulcsos adó bevezetésére szólított fel az országgyűlésben. 5 párti egyeztetés kezdeményez a honvédelmi miniszter a stratégiai légiszállítási flotta megalapításáról, valamint annak Pápára telepítéséről. Délután északnyugaton változóan felhős idő lesz időnként esővel, a délkeleti ország részben mérsékelt zivatargócok alakulnak ki. A hőmérséklet estig 22 és 29 fok között aló valószínű. A következő napokban némileg csökken a hőmérséklet és kiadós esők jöhetnek. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Újabb történelmi csúcsot dönt az üzemanyagok ára. A gázolajét 4, a 95-ös benzinét pedig 2 forinttal emeli szertán a MOL, értesült az MTI piaci forrásokból. Ezzel a gázolaj átlagos ára literenként 330 forint, a 95-ös benziné pedig 310 forint lesz. Összesen 1000 milliárd forintot takarítana meg az állam kiadásaiból az SZDSZ a következő 3 évben. Kóka János frakcióvezető szerint ezzel 2009-re bevezethetnék a 20%-os egykulcsos adót, amit 2011-re 18%-ra szoríthatnának le. Válaszában a pénzügyminiszter azt közölte, a következő hetekben, hónapokban mindent meg kell tenni azért, hogy az őszi időszakra a Magyarország versenyképességét tovább javító intézkedések kerüljenek a parlament elé. Peres János ezzel párhuzamosan fontosnak nevezte, hogy ne csak adócsökkentési versenyről szóljon a vita. Letette a miniszteri esküt Gyenesei István. Az önkormányzati tárca új vezetője Bajnai Gordontól veszi át a megnyírbált hatáskörű minisztérium vezetését. A kormány átalakítása után a többi új tárca vezető már esküt tett az országgyűlés előtt, de Gyenesei István ezt csak azután tette meg, hogy elfogadták a kormány szerkezet átalakítását. A politikust a parlamenti szakbizottság nem támogatta a posztra. 5 párti egyeztetés kezdeményez a honvédelmi miniszter a stratégiai légiszállítási flotta megalapításáról, valamint annak Pápára telepítéséről. Szekeres Imre a parlamentben napirend előtt azt hangoztatta, hogy a 160 éves honvédség nemzeti egységben született 1848 forradalmának napjaiban. Szerintem ma is nemzeti egyetértés övezi a honvédség tevékenységét, és az országgyűlés minden pártja támogatja a munkát, amelyet a katonák Magyarország érdekében végeznek. A parlamenti frakció képviselői felszólalásaikban ugyancsak megköszönték a katonák munkáját és helytállását. A Fidesz és az MDF szónoka ugyanakkor keveselte a katonai költségvetés mértékét. Az Alkotmánybíróság elé utaltatná mostani bírósági ügyét a Magyar Gárda, közölte a szervezet ügyvédje a bíróságon. A tárgyaláson ezúttal csak azok vehettek részt, akik előzetesen regisztráltatták magukat, és a bíróság épület környékét is lezárták a rendőrök. A kárda mintegy 50 tagja így is a közelben sorakozott fel a tárgyalás idején. Eddig már 8 beavatkozó jelezte, hogy peresfélként kíván részt venni a polgári perben. Közülük a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének és az Országos Cigány Önkormányzatnak már engedélyezte a bíróság, hogy a fővárosi főügyészség oldalán megjelenjen. Szintén a felperesi oldalhoz akar csatlakozni a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. Az alperesi oldalhoz pedig a többi között a Magyarok Világszövetsége és a Jobbik. Utóbbi elnöke Vona Gábor a Magyar Gárda Egyesületet is vezeti. A bíróság csak később dönt az újonnan beavatkozni kívánok perbelépéséről. Hírek legközelebb 3:30.
Időjárás jelentés.
Délután az ország északnyugati felén változóan felhős idő lesz, időnként gyenge esővel, délkeleten viszont inkább napos idő várható. Késő délután és este főként keleten mérsékelt zivatargócok alakulnak ki. Délután északnyugaton 22, délkeleten 29 fok lesz, reggel 12 fokra számíthatunk. Holnap országszerte gyakori záporeső lesz gyenge változó irányú szélben, különösen a délkeleti és a keleti ország részben. Holnap délután és este ismét kialakulnak erősen viharos zivatargócok, holnap éjjel pedig az ország keleti felén igen nagy esőre számíthatunk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Óratrend.
Szerdai műsorunkban a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táborozási lehetőségeiről beszélgetünk minisztériumi vendégünkkel. 00:30-tól várja önöket a szerkesztő, Bencsi Gyula.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsor a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink: válhatnak-e vállalkozói közintézményé az egyetemek és főiskolák, és hogyha igen, akkor miért nem? Vagyis miért ellenzi ezt a szakszervezet és a hallgatói önkormányzat? Erről beszélgetünk műsorunk első felében a két szervezet vezetőjével. Majd azt firtatjuk, sérülnek-e a munkavállalók vagy a biztosítottak jogai. Az új humángenetikai törvény ugyanis nem tiltja, hogy a munkáltató vagy a biztosító kérhesse alkalmazottja ügyfele DNS tesztjét, majd megválasztotta a tisztségviselőit múlt pénteki kongresszusán a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak szakszervezete. A régi új elnököt kérdezzük az eddigi eredményekről és a következő 4 év kihívásairól. Végül pedig rendnek és tisztaságnak a paksi atomerőműben is lennie kell. Persze a takarítást és kertészeti munkát végző dolgozók kollektív szerződését felmondja a munkáltató, akkor nincs mit tenni. Sztrájkot kell szervezni. A szakszervezet elnöke lesz a vendégünk. Tartsanak velünk, már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Egy évvel ezelőtt már lekerült a napirendről az egyetemek privatizációja, most azonban a terv akkori ellenzőinek meglepetésére is újra előkerült. Az új tervezett vállalkozói közintézménynek hívná a felsőoktatási intézményeket. A telefonnál Kispap László, a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének elnöke. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Köszöntöm tisztelettel a hallgatókat is.
És szintén telefonon tartanunk a mai műsorban Miskolci Norbert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának a hétvégén újra választott elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, ez is okra.
Kispapulat kérdezem először, mi oka lehet, hogy ismét előkerült a tavaly már elutasított az egyetemek privatizációjáról szóló törvénytervezet, és mit jelent az, hogy vállalkozói közintézmény, mit jelenthet az oktatói karnak ez?
Április 14-én az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsba került egy törvénytervezet, amely a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szólna, és ez a törvénytervezet tartalmaz többek között egy olyan utalást, hogy átstruktúrálnák a közintézményeket, és egy új közintézmény elnevezés, egy vállalkozói közintézmény kerülne be a törvénytervezet kapcsán, amely elsősorban a felsőoktatási, a tudományos intézmények, kulturális és az egészségügyi intézményeket érinteni. Természetesen ugye ennek az lenne a következménye, hogy ezt olvasható is a tervezetből, hogy az intézmények elsősorban vállalkozói tevékenységbe végeznék ugye bennünket, az érdeklően az oktatást, ami szabad lehetőséget biztosítana az intézmények gazdálkodásában, a tandíj megállapításában, és az oktatók, beleértve a professzorokat is, és az adminisztratív alkalmazottak is kikerülnének a közalkalmazotti körből. Ez a terv számunkra elfogadhatatlan.
Miskolci Norbertet kérdezem, akkor hogy önök miért ellenzik ezt az elképzelést?
Amikor először előkerült, akkor ugye Okros Lajos volt az, aki, szóval úgy mondom, hogy a röpirattal felborzolta a kedélyeket, ő nagyon konkrétan fogalmazott. Ez az előterjesztés azonban talán pont azért sokkal veszélyesebb, mert nem fogalmaz meg konkrét veszélyt, hanem egy lehetőséget ad ezeknek a törvénynek a módosításával, hogy majd a felsőoktatási törvényben határozottak szerint fog megtörténni az átállás lehetősége. Ami nagyon nagy probléma, az az, hogy a felelősségi szintek nem változnak, és valószínűleg lehet azt mondani, hogy az intézményekben ez csak a felső vezetői rétegnek lenne érdeke valójában, a tanárok, az anszékvezetők, vagy akár más alkalmazottaknak csak hátrányt jelentene.
Milyen hátrányokról beszélhetünk itt akkor a tanárok, illetve a diákok esetében?
Hát elsősorban esetében ugye azt a problémát kell fölvetni, csatlakozva itt elnök úrhoz, hogy az intézmény oktatói megszűnnének egy közalkalmazotti pályán maradni, és szerződéses foglalkoztatássá kerülne. Na most azért az, hogy egy oktatói pálya, ami az egy életpálya, egy életvitelt jelent, ez egyik napról a másikra megszűnne, ez elfogadhatatlan. Ráadásul, ahogy ezt az elnök úr is mondta, kiszámíthatatlan. Teljesen az intézmény vezetése dönteni el azt, hogy mi lenne az intézmény sorsa, anélkül, hogy komolyabban az oktatókat és a hallgatókat ebbe a döntésbe bevonnák.
A diákoknak egyébként nem mindegy, hogy milyen gazdasági formában működik az egyetem, a lényeg az kellene, hogy legyen, hogy milyen oktatást, mennyire színvonalas oktatást kapnak?
Pont ezért mondtam el az előbb a pár mondatot. Gondoljunk bele, hogy jelenleg egy oktató nyugodtan megfogalmazhatja a tudományos ellenvéleményét mondjuk felettesével, tehát a tudományt maguk tudják szervezni, ha ezt teljesen piaci alapra helyezzük, nyilván a gazdálkodás, illetve a működéspiaci alapokra való helyezés azért két külön fogalom is lehet, hogy azt mondjuk fogalmazni, akkor ő, ha ellentmond a főnökének, szerződéses munkaviszonyban megköszönik a részvételt. Tehát a tanár most, amikor azt mondja, hogy igenis vitába száll a tanszékvezetőként, vagy akár dékánként a feletteseivel, mert ő úgy gondolja, hogy tudományos megfontolásban ez nem olyan jó, lehet, hogy valóban gazdasági érvek afelé tendálnának, hogy másképp kell csinálni, de a tudomány nem szolgálná, most szembe tud szegülni. Hogyha ezek a korlátok, ezek a fékek eltűnnek a felsővezetők elől, akkor az az ember, aki nemet mer mondani egy rektornak, vagy egy magasabb beosztású embernek, nem lesz az intézmény alkalmazottja. Ez nem a hallgatók érdeke az, hogy a legjobb professzorok tanítsák őket, a lehető legköltséghatékonyabban nem szabad sem egyik, sem pedig a másik irányba elmenni a végletekig, hiszen az a végeredményben nem szolgálná a tudomány, nem szolgálná a felsőoktatást.
Ha a gazdálkodás oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor nem jelenthet ez szabadabb gazdálkodást a tervezet forma, mint egy nagyon szigorúan szabályozott közintézményi lét, Kisfapúr?
Ez most is megvan, ez a lehetőség. Bizonyos vállalkozási tevékenységet a felsőoktatási törvény módosítása lehetőséget biztosít a felsőoktatási intézmények számára. Ezzel lehet tenni, ez azonban nem az oktatáshoz kapcsolódik, hanem elsősorban a szakmai innovációs tevékenységhez. Ezzel most is dolgozhatnak, ilyen szerződéseket köthetnek, és ezzel az intézménynek élnek is. Itt ami alapvető kérdés az, hogy az oktatás nem szenvedhet semmilyen károsodás, és ugye ez a megváltoztatandó intézményi struktúra olyan jogokat adna a vezetőknek, amelyek ugye a beleszólást, a véleménynyilvánítást gátolnák meg az intézményi oktatók vonatkozásában. Ez számunkra az, ami elfogadhatatlan.
Miért olyan riasztó az önök véleménye szerint a magántőke a felsőoktatásnak? Hiszen, hogyha a nagyobb és a kisebb cégek beszállnak az oktatás finanszírozásába, akkor talán közelíteni lehetne a munkaerőpiaci igényeket az oktatási elvárásokhoz.
Ez a lehetőség eddig is megvolt a magáncégeknek és a vállalkozóknak, vállalatoknak, hiszen vannak ilyen kutatási szerződések, innovációs szerződések, ezeket az intézményeink szeretettel fogadják, és mi is örülünk nekik, mert ez egy plusz bevételt jelent, amely voltak éppen az oktatást is elősegít, és lehetőség van műszerek vásárlására, külföldi tanulmányutakon való részvételre, konferenciákon való részvételre, ezt támogatjuk. Itt elsősorban a fő agályunk az, hogy megszűnne az a lehetőség, hogy ők közalkalmazottként egy oktatói életcélt kitűzze maguknak, lépnének előre.
Miskolci Norbert?
Én azt gondolom, hogy tényleg a legfontosabb kérdés az, hogy mit újat hozhat a törvény, hiszen nagyon sok minden már most is lehetőség van, azonban az intézmények így sem aknázzák ki. Általában olyan indokokra hivatkozva, amik nem valósak, hiszen néhány másik intézmény, akik már modernebb felfogásúak, akik már piaci gondolkodásúak, ők ezt megteszik. Nem a törvény a legtöbbször gátat jelenleg ezeknek a lehetőségeknek, hanem a kapcsolatok hiánya, illetve sokszor a fejekben keresendő hiba. Én azt gondolom, odakint, a Nyugat-Európában, ahonnan mindig a példákat tudtuk hozni, valóban nagyobb a felsőoktatás költségvetése, hiszen sokkal többet hoznak be a piacról.
Na de a képzés finanszírozását segítené a magántőke?
A magántőke is az, hogy a tanár nem közalkalmazott. A magántőke az, és hogy el lehet adni egy épületet, és még egy évig több pénzünk van, az nem ugyanaz. Ma bárki csinálhat alapítványi felsőoktatási intézményt, hogy az akkreditációs feltételeknek megfelel. A törvényben semmilyen változás nem az. Az állami intézménynek egy dekával nem lesz pénzük, vagyonukkal tudnak saját maguk szabadban gazdálkodni, azonban látni kell azt, hogy még a céges világban hatalmas felelősségi szintek vannak megállapítva mondjuk egy ügyvezető vagy egy vezérigazgatóra, addig nagyon-nagyon kevés felelősség nyugszik ma az ön és azok vállán a felsőoktatásban.
Arra kérem, hogy ne tegyék le a telefont, tartsanak velünk még néhány percig, folytatjuk a beszélgetést a közlekedési információk után.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
Közlekedési hírek.
A fővárosban a Margit hídon és a Margit körúton mindkét irányban élénk forgalomra számítsanak, ezt mutatják az utv.hu kamerái. A Szénatér előtt lassul el leginkább a lámpák miatt az előrejutás. A Teréz és a Szent István körúton sincs most különösebb fennakadás. Az 5. kerületben a Markó utcában a Nagy Ignát utca és a Bihari János utca közötti szakaszt este 6 óráig lezárta a rendőrség. Az M0-ás 6-os úti csomópontjánál pedig munkálatok okoznak útszükületet.
Reklám.
Reneszánsz év 2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium egy éven át tartó kulturális évadja közel 200 programmal, pályázatokkal, határokon innen és túl. www.reneszánszév2008.hu. Gondold újra!
Media Hungary. A média szakma 13. konferenciája május 27-én és 28-án a Klubtihanyban. Piacteremtés, kapcsolatépítés és új ismeretek megszerzése két nap alatt. Részletes program a www.mediahungaria.hu weboldalon. Szeretettel várjuk, a konkurenciája biztosan ott lesz.
Andrew Lloyd Webber, József és a színes széles vászú álomkabát. A Madách Színházban.
Az idei évad szenzációja.
Az Álom Musical.
Történet egy fiúról, akinek az álma teljesül. Bemutató 2008. május 30-án, 31-én és június 1-én.
Előadások egész júniusban és szeptemberben.
Szülők, nagyszülők, figyelem! Neckermann gyerek hónap. 12 éves korig minden gyermek ingyen repülhet és üdülhet a Neckermannal június 30-ig. Részletek a Neckermann irodákban vagy a www.neckermann.hu oldalon. Neckermann vakáció! Juppi!
Elindult a geotermikus energiára alapozott távfűtőrendszer kialakítása Bolyvárosában. Az Európai Uniós támogatású program várhatóan június végén zárul. Hárs Józsefet, a település polgármesterét kérdeztem a projekt részleteiről.
Bolyváros önkormányzata egy végi kutatófúrás eredményét szeretné hasznosítani, amelynek eredményeként a településen a 2,5 kilométerre levő kútban 83 fokos termálvíz van, és az összes intézményünket gyakorlatilag egy projekt keretében szeretné szeretnénk távfűtéssel és projekt melegvízzel fűteni, és a használati melegvíz ellátást is erről szeretnénk biztosítani. A mi intézményeink mellett még a Baranya megyei önkormányzat tulajdonában működtetésében levő fogyatékos személyek otthonát is a termálvizes rendszerre kívánjuk rákötni.
Hol tartanak jelenleg a munkálatok?
Jelenleg ott tartunk, hogy az ugye két kutat kell fúrnunk, az egyik kut az már elkészült, a másik kut az jelenleg most a utolsó fázisában van. Ez párhuzamosan ugye kiépítettük a hőközpontokat, és a belterületen pedig már elkészült a távvezeték is. Vissza van még ugye a kutakat elérő távvezeték, az még 2-2 kilométer, illetve annak a villamos energiaellátása, a szabályzás technika, kútházépítés, stb. Tehát van még munka vissza, úgy gondolom körülbelül 55%-os készültségen vagyunk most.
Mi az elsősorban a jelentősége, a környezetvédelmi pozitív hatásai, vagy a város is érzékelni fogja, hogy anyagilag mondjuk ez kedvezőbb?
Mindkét cél természetesen, nem elhanyagolandó természetesen a gazdasági része a dolognak, hisz ugye azért a villamos energiát rendben, hogy használunk, de gyakorlatilag a víz az rendelkezésre áll, és ugyan kiemeljük a vizet, és ugye másik úton keresztül, amelyet most készítünk, visszasajtoljuk ugyanabban a rétegbe, tehát gyakorlatilag a vízkészletet nem használjuk, csak a hőenergiát kívánjuk lenyerni. Ez mellett természetesen nagyon komoly a környezetvédelmi rész, a legvégén körülbelül 800.000 köbméter gáz szeretnék kiváltani évente.
Hárs József polgármesterrel beszélgettem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel, a telefonnál Kispap László, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének elnöke, illetve Miskolci Norbert, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke. Remélem, hogy az urak ki tudták várni ezt az elég hosszú reklámblokkot, és velünk maradtak. Hello.
Igen, itt vagyok.
Akkor ennek örülök, folytassuk is onnan. Ugye arról beszéltünk, hogy a vállalkozói közintézményi lét, jó ez az egyetemeknek, vagy és a főiskoláknak, vagy sem. Miért gondolják, hogy ez a bizonyos vállalkozói közintézményi lét egyenes út lenne a tandíj bevezetéséhez?
Vegyük alapul azt, hogy az intézmények megkapják az állami támogatást, majd az oktatás szervezés szinte teljesen maguk, akár mondhatjuk úgy, hogy a törvény kis kapuit kijátszva, a törvény az ideset kihozva határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy olyan intézmény, amit az adófizetők pénzéből mondjuk 100 éven keresztül tartottak fent, hatalmas hírnévezet fel, és sok-sok milliárd forintot emésztett fel, azt mondja, hogy ezt a tudásbázist, ezt a tőkét, ezt a szellemi tőkét, amit a magyar nép hordott össze, a szabad így mondanom, mint anyagilag, mint szürke állományban, most akkor fizetőssé tesszük, és akkor egyet az intézményet tessék fizetni, legyen szíves mindenki. Nyilván ez egy hatalmas előny, helyzeti előny a többi intézménnyel kapcsolatban. Én a verseny, a piaci versenyhíve vagyok, azonban meg kell találni az egyensúlyt. Én úgy érzem, hogy a közalkalmazotti státusznál nyilván vannak visszásságok, hogy alkalmatlan oktatókat, alkalmatlan tanárokat, akik ezt felvettek, nem is tudom, hogy miért vették, akkor őket fel, ha tudták, hogy néhány év múlva már alkalmatlanok, azokat el tudják távolítani a felsőoktatásból, de ne sérüljön az, hogy azok az emberek, akik arra tették fel az életüket, hogy tanítsanak, azok az emberek beleszólhassanak a döntési folyamatokba, valóban tudományosan alapon szerveződjön, és ne herdáljuk el azt a sokszor nem csak forintban, és nem csak épületben fel lehető felsőoktatási értéket, ami most nem van.
Kispap László, az előbb a tandíjról bevezetésének lehetőségéről kérdeztem önöket. Ez a vállalkozói közintézményi lét ide vezethet?
Igen, ez egy egyenes következménye lehet a tandíj bevezetésének, hiszen az intézmények ezáltal saját maguk döntik el a tevékenységüket, és ugye azért van ez ellentétben az eddigi tevékenységgel, hiszen 2007 decemberében valamennyi állami felsőoktatási intézménnyel a miniszter úr a rektorokkal egy 3 éves megállapodás kötött. És ez a 3 éves megállapodás nagyon világosan lefekteti azokat az alapelveket, célokat, amelyekkel a minőségi oktatás megvalósítása felé tudunk határozott lépéseket tenni, és itt válik lehetővé, hogy azoktól az oktatóinktól, akik nem felelnek meg ezeknek a kívásoknak, megváljon az intézmény. Ezt tudomásul kell venni, mi nem fogunk ezek fölé, az emberek fölé védernyőt adni, akik alkalmatlanok, továbbra is azt mondjuk, hogy meg kell tőlük válni. De ugyanakkor azt, hogy felforgassuk a rendszert, és egy életpályamodellt, olyan oktatókat, akik kiválóan tevékenykednek, és van önálló véleményük, beleszólnak az oktatás képzés rendszerébe, ezeknek pedig elfojtjuk a hangját azzal, hogyha elmondja a véleményét, akkor le is út, fel is út.
Köszönöm, hogy velünk tartottak, elmondták a véleményüket, folytatjuk még a témát, gondolom lesz miért, viszont hallásra.
Köszönjük szépen mi is, kezdjétsakorra, viszont hallásra.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
És akkor már is folytatjuk, már nem csak a munkaerőnket, hanem a génünket is eladjuk-e a munkáltatónak. Az új humángenetikai törvény több érdekvédő szervezet tiltakozását is kiváltotta, hogy miért, már is megtudhatják. A telefonnál dr. Berki Zoltán, az értelmiségi szakszervezeti tömörülés alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A tudósok, különösen a genetikusok hiánypótlónak tartják ezt a bizonyos új humán genetikai törvényt. A szakszervezeteknek azonban egyértelműen nem tetszik. Mit kifogásolnak?
Hadtosítsam, ez az egyértelműen nem tetszik kifejezés, azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem helytálló. Nem helytálló kifejezés. Összességében azt lehet elmondani erről a május 5-én elfogadott törvényről, hogy ez egy nagy hiánypótlás, hiszen erre a jogszabályra a mai világban nagyon nagy szükség volt, és szükség van. Évek óta napirenden volt, és a parlament ezzel egy nagy hiányosságot volt.
Mi az, ami miatt jó ez, hogy megszületett ez a törvény, vagy megszületik ez a törvény, és mi az, amit kifogásolnak?
A tudomány, az orvostudomány fejlődésével számos olyan adat válhat ismerté, amely a személyeknek, az egyénnek a genetikai tulajdonságait tudja megmutatni. Ez általában bizonyos tulajdonságoknak, bizonyos betegségeknek a lehetőségét vagy a meglétét tudja megmutatni a számunkra. Ami igazából itt a veszély ezeknél az adatoknál az, hogyha ezek az adatok, ezek illetéktelenek kezébe kerülnek. Ezért volt szükség ennek a jogszabálynak a megalkotására. Ez a jogszabály alapvetően a személyes adatok védelméről szól, a genetikai, a humángenetikai adatok védelméről szól, az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, kutatások és bizonyos biobankok működtetésének a szabályairól.
Hogyan élhet vissza a munkáltató például az alkalmazottja genetikai adataival, mert hogy ez a kifogások között szerepelt?
Igen, a jogszabály megszületését megelőzően is, és ezt követően is egyes szervezetek, a szakszervezetek közül is volt szakszervezet, amely kifogásolta, illetve jogvédő szervezetek kifogásolták azt, hogy nem látják elég szigorúnak a jogszabályt. Úgy fogalmaztak, hogy kiskapuk vannak a jogszabályban, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy a munkáltatók, illetve biztosítók hozzáférhessenek ilyen humángenetikai adatokhoz. Ezen keresztül nyilván az ő számukra olyan információkhoz lennének képesek jutni, amely az egyénre, a munkavállalóra, vagy a leendő munkavállalóra, illetve a biztosítottra vonatkozó olyan adat, ami a munkáltatónak, vagy a biztosítottnak, vagy a biztosítónak a kockázatait lényegesen csökkenthetné.
Azt mondja, hogy leendő munkavállaló, akkor ez jelentheti azt, hogy az adott munkáltató DNS teszt elvégzését feltételként szabja meg, mielőtt felvesz valakit?
Tehát itt ezek a lehetőségek, amiről én beszéltem, ezek inkább a félelmek kategóriájába tartoznak. A jogszabály, az én megítélésem szerint is, de számos szakértő is ezt állítja, a jogszabály erre nem tesz lehetőséget, vagy erre nem ad lehetőséget. Tehát a jelenlegi jogszabályok garantálják azt, hogy ilyen személyes adatokhoz nem juthat hozzá sem munkáltató, sem biztosító, semmilyen harmadik személy. Ez a jogszabály, ez alapvetően az érintett személyes érdekében történő vizsgálatokról szól. Minden más esetben, amikor más érdekében történik ez a bizonyos vizsgálat, mintavétel, vagy ennek a megőrzése, akkor ez csak kutatási céllal, humángenetikai kutatási céllal történhet, és az is csak titkosított módon, úgy, hogy ráadásul a titkosított módon, vagy névtelenül, olyan módon, hogy ehhez az érintett fél beleegyezése szükséges.
Mégis tiltakozik több szervezet, az ombudsman, a Társaság a Szabadságjogokért.
Így van, vannak félelmek, amelyek azt fogalmazzák meg, hogy bizonyos nyilatkozatok megtétele után hozzáférhet, mert hogyha mondjuk egy munkavállaló esetében azt mondja a munkáltató, hogy egy ilyen vizsgálathoz köti az alkalmazást, akkor a munkavállaló, vagy a leendő munkavállaló nyilatkozik egy ilyen vizsgálat engedélyezéséről, de ezen keresztül az ő személyes genetikai adataihoz férhetne hozzá a munkáltató. Az én személyes megítélésem az, hogy ma a